Szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket, kedves testvéreket ezen a szent szombatnapon. Mai alkalommal közös gondolkodásunk témájául Jézus gyógyításait, jótéteményeit választottam. Szeretném, hogyha megnéznénk majd néhány gyógyítást, a lényegesebb részeket megbeszélnénk belőle, levonva a tanulságokat. Természetesen arra nem lesz lehetőség, hogy mindent aprólékosan, részletesen átbeszéljünk, de úgy gondolom, hogy ha lényeges dolgokra tudunk fókuszálni, akkor azért lesz majd olyan útra való, amit hazavihetünk. Bevezetésképpen nyissuk meg Bibliánkat Ézsaiás könyve 58. fejezeténél, és olvassuk el a 6-tól 11. versszakokat. Tehát Ézsaiás könyve 58. fejezetéből a 6-tól 11-ig terjedő versszakokat olvassuk. Hát nem ez a bőjt, amit én kedvelek, hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek. Nem azé, hogy az éhezőnek megszegd kenyeredet, és a szegény bújdosókat házadba bevigyed, ha mesztelent látsz felruházad, és tested előtt el ne rejtsd magadat. Akkor felhasad, mint a hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár, az Úr dicsősége követ. Akkor kiáltasz, és az Úr meghallgat. Jajgatsz, és ő azt mondja, íme itt vagyok. Ha elvetendet közüled az igát, és megszűnsz újjal mutogatni és hamisságot beszélni, ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, és az elepet lelkült megelégíted, feltámad a sötétségben világosságod, és homályosságod olyan lesz, mint a dél. És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárasságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, amelynek vize el nem fogy. Annyira szívet melengetőek ezek a gondolatok, hogy mi minden áldást kínál az Úr azoknak, akik az említett jó cselekedeteket tudják szívből cselekedni. Azt mondja az ige, hogy felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik. Ebben a világban, ahol ha szerte nézünk jószerivel, sok nyomorúságot látunk, sok szenvedő embert, a testi és lelki betegek számának egyre inkább gyarapodását. Látjuk azt, hogy mennyire bizonytalan ez az élet, sokakat aggaszt, legfőképpen akik Istentől távol vannak. Nem tudják, hogy mit hoz a holnap, kétségeskednek, aggodalmaskodnak, feszültségek uralkodnak el rajtuk. Nyugtalankodnak, szoronganak. A frusztráció, a depresszió, és még ki tudja hány-hány probléma, lelki és testi probléma található meg itt ezen a földön, különösen napjainkban. És ilyen háttéren olvastuk ezeket az igéket, amelyek azt hiszem, hogy nagyon bátorítóak mindannyiunk számára. Ez a világ nem csak úgy hirtelen keletkezett, nyilván okai vannak annak, hogy ide jutott az emberiség, de ha visszatekintünk a korábbi korokra, akkor is elmondhatjuk, hogy nyomorúság, szenvedők, testi-lelki betegek mindig is voltak, és nem kevesen. Ha fellapozzuk Lukács evangélium a 4. fejezetét, és megnézzük a 27. verset, itt Elizeus próféta idejéről ír az írás, és azt olvassuk, hogy Elizeus próféta idejében sok bélpoklos volt Izraelben, de azok közül egy sem tisztult meg, csak a Szíriából való Naámán. Tehát sok bélpoklost említ az írás. Elizeus próféta idejét körülbelül időszámításunk előtti 9. századra tehetjük. És aztán néhány száz évvel később Jézus korát is vegyük figyelembe, hogy ott mi volt a helyzet, amikor Jézus a földre jött. Hasonló állapotok uralkodtak vajon? Azt olvassuk az apostolok cselekedete 10. fejezet 38. versében, hogy a názáreti Jézust mind kené fel őt az Isten szent lélekkel és hatalommal, ki széllyel járt jóttévén, és meggyógyítván mindeneket, akik az ördög hatalma alatt voltak, mert az Isten vala ő vele. Jézus széllyel járt, és éppen az evangéliumok tesznek tanúbizonyságot arról, hogy ki mindenkinek tett ő jót. Jézus lényéből, az általa képviselt szeretett törvényből fakadt az, hogy annyi minden jót tudott tenni, hogy olyan sok betegen tudott segíteni. Azt olvassuk Máté evangélium a 4. fejezet 23. versében, és bejár rá Jézus az egész Galileát, tanítva azok zsinagógáiban, és hirdetve Isten országának evangéliumát, és gyógyítva a nép között minden betegséget és minden erőtelenséget. Igen, erről Ézsaiás könyve is megemlékezik, hogy minden fejbeteg és minden szív erőtelen. Jézus gyógyításaiban az volt a legfontosabb talán, amit kiemelhetünk sok fontos dologban, de talán a legeslegfontosabb, hogy ő nem a felszínen mozgott, hanem ő a szívek és a vesék vizsgálója, és képes arra, hogy a szívben hozzon létre változásokat, a gondolkodásban hozzon létre változásokat. Ha az ember ezt akarja, ha őt segítségül hívja, akkor valóban mindenre van hatalma, hogy megtegye. Jézus maga is példát mutatott az önzetlen szívből fakadó szolgálatra. Csak a szív őszinte szándékából fakadhatnak olyan szolgálatok, amelyek Isten előtt kedvesek. Nem lehet jót tenni, legalábbis Isten előtt nem kedves az a jótétemény, az a fajta cselekedet, ami érdemszerzésből fakad, dicséretért, jutalomért, másokért való megfelelésnek, vagy valamitől való félelem miatt tesszük. Ezek a jó cselekedetek, amelyek Isten előtt értékesek, ezek szívből kell, hogy fakadjanak, és örömet okoznak minden esetben. Láttuk, hogy Jézus is fáradhatatlanul munkálkodott az emberekért. Sokan tódultak hozzá, többször olvassuk ezt az evangéliumokban, szinte késő este és késő estétől hajnalig volt neki annyi ideje, hogy ki tudja pihenni a nap fáradalmait, de ezt is úgy tette, hogy az Istennel, az Atyával szoros kapcsolatot keresett, és erőt merített ebből a forrásból. János evangéliuma 5. fejezet 17. versében azt olvassuk, hogy az én Atyám mindez ideig munkálkodik, és én is munkálkodom. Jézus tehát meg nem szűnt jót tenni. Nem volt személyválogató. Olvassuk, hogy ő barátja volt vámszedőknek, paráznaasszonyokkal beszélgetett, de nem volt neki gond megszólítani a zsidó főtanács embereit, vagy akár csak a pogány római felelős vezetőket sem. Római levél 10. fejezet 13. versét nézzük meg, hogy mit is olvasunk itt. Pál apostol rómaiakhoz írt levele 10. fejezet 13. versében, ezt olvasom, mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Igen, aki igényt tart Jézus segítségére, aki meglátja benne a megváltót és a hatalmat, akkor számára valóban elmondható az, hogy ő megtartatik. De ugyanakkor, ha lejjebb is olvassuk, tehát nem csak a 13. versnél áll meg a szemünk, hanem a 14. verset is hozzáolvassuk, akkor Pál apostol felhívja figyelmünket egy nagyon fontos dologra. Mi módon hívják azért segítségül azt, akiben nem hisznek? Mi módon hisznek pedig abban, aki felől nem hallottak? Mi módon hallanának pedig prédikáló nélkül? Akik Jézus hűséges követőinek vallják magukat, akik ismerik az írást, számukra ez egy felelősség is, hogy akikkel ők kapcsolatban kerülnek, meg tudják ismertetni Jézus hatalmát, meg tudják, közel tudják vinni a beteg embert Istenhez, reményt tudjanak ezáltal nyújtani. Jézus gyógyításainál az is egy fontos szempont volt, hogy ő mindig tiszteletben tartotta a szabad választást. Soha nem kényszerített senkire semmit. Soha nem gyógyított meg úgy beteget, hogy a beteg, vagy aki ugye hozzá legközvetlenebbül állt és beszélni tudott, ne fejezte volna ki ebbéli szándékát, akaratát. És Jézus, ugye mivel a szívek és a vesék vizsgálója, nagyon is jól látta, hogy mennyire őszinte egy gyógyulási szándék. Az együttműködés Isten és ember, illetve Jézus és a beteg ember között egy nagyon szilárd alapon nyugodott. Azt mondhatjuk, hogy két szóval, hogy az élő hiten. Emlékezzünk vissza, hogy hány olyan bibliai történetet, gyógyítást olvasunk, amikor azt mondja Jézus, hogy legyen néked a te hited szerint. Néhány ilyen jellegzetes példát hadd említsek meg. Lukács evangéliuma 18. fejezetében olvassuk a vak Bartimeusnak a történetét. 18. fejezet 35-től 43. versei örökítik meg ezt a történetet. Máshol is természetesen van szó erről a történetről, de én most ezt a Lukács evangéliumában szereplő részt választottam. Ez a vak Bartimeus ugye koldus volt és vak volt, és ott ült Jerikóban az út mellett, és koldult, és egyszer csak arra lesz figyelmes, hogy valami nagy tolongás van körülötte, egy sokaság tűnt fel, és kiderül ugye, hogy a názáreti Jézus fog arra menni. És elkezdett kiáltozni Bartimeus. Azt mondja, Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. És nagyon érdekes a tömegnek a reakciója, el akarják valahogy csitítani a vak Bartimeust, ne kiabáljon. Mondják neki, hogy hallgasson. De Bartimeust nem lehetett elhallgattatni. Ő benne annyira szilárd volt a hit, tudta nagyon jól, hogy kicsoda Jézus, és annál inkább kiáltozott. Megismételte, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Jézus ezt meghallotta, és parancsot adott, hogy vigyék Bartimeust ő hozzá. És megkérdezte Bartimeust, mit akarsz, hogy cselekedjen veled? Azt mondta a vak Bartimeus, Uram, hogy az én szemem világa megjöjjön. És erre Jézus meggyógyította őt. Azt olvassuk, hogy Jézus ezt válaszolta, láss, a te hited téged megtartott. Ez az a hit, ami belekapaszkodik az Isten mindenható erejébe. Jézus megváltó hatalmába is hozzá kiált. Nem lehet lecsillapítani, nem lehet elhallgattatni, mert szilárd a meggyőződés. Ez a hit nem ismer akadályokat. Egy másik példa, talán ismertebb, többször szoktuk emlegetni, a kapernaumi római százados története. Ez is előfordul néhány helyen az evangéliumokban. Én most Máté evangéliuma 8. fejezetét választottam, hogy abból nézzünk meg néhány részletet. Azt tudjuk erről a századosról, ugye, hogy egy magasrangú római tisztviselő volt, pogány emberről van szó, de számára, annak ellenére, hogy hatalmas tekintélye volt, a szolgák értéket képviseltek. Azért ritkán találkozunk ugye ilyen jelenséggel, hogy egy ember a másiknak milyen érték, és főleg úgy, hogy aláfölé rendeltségi viszony van közöttük. És nagyon fontos volt ennek a római századosnak, hogy ez a szenvedő szolga meggyógyuljon. Ő istenként tisztelte már, mint a százados istenként tisztelte Jézust, és magát méltatlannak tartotta, de érezte a ráutaltságát, hogy ő Jézus segítségére van utalva. És annyit kért csak Jézustól, hogy csak egy szót szóljon, és meggyógyul az én szolgám. Csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám, így olvassuk egészen pontosan itt a Károlyi fordításban, a Máté Evangélium 8. fejezet 8. versében. Azt is megtudjuk erről a századosról, hogy ő elismeri, hogy hatalmasság, de mégis érzi azt, hogy mennyire méltatlan. Érzi a kisebbségét Istennel szemben, Jézussal szemben. Mégis rátámaszkodik. És Jézus elcsodálkozott ezen, és így válaszolt. Bizony mondom néktek, még az Izraelben sem találtam ilyen nagy hitet. És a századosnak annyit mondott még, eredj el, és legyen néked a te hited szerint, és meggyógyult annak szolgája abban az órában. Ilyen az isteni hatalom. Szóval teremtő hatalom. Egy szó elég, ezt értette meg a római százados Isten hatalmából, egy szó elég, és meg tud gyógyulni a szolga. És a következő példa, amit ezzel kapcsolatban, az élő hittel kapcsolatban említenék, Márk evangéliumában, a 9. fejezetben található. Ez egy, azt mondanám, talán kevésbé gyakran emlegetett példa, de mégis értékes gondolatok vannak benne, úgyhogy azért is szeretném, hogy említsük meg. Itt egy ördöngös néma lélek meggyógyításáról van szó. Az írástudók és a tanítványok között van egy vita, az egyik írástudó gyermekében van benne ez a tisztátalan lélek, és hát a tanítványok ugye nem tudták kiűzni. És Jézus, amikor hát ugye odaér, akkor segíteni szeretne ezen a gyermekem, és az apa és a Jézus és Jézus közötti beszélgetésre szeretném most a figyelmünket ráirányítani. Azt kéri tőle Jézustól az apa, hogy ha valamit tehetsz, légy segítségül nékünk, könyörülvén rajtunk. Jézus pedig mondja néki, ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek. A gyermek atya pedig azonnal kiáltván, könnyhullatással mondta, hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Ez az ige szakasz, Márk evangélium a 9. fejezetében, 22-től a 24. versekig tartott. Kiemelném ebből azt ismételten, hogy ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek. Az élő hit az alapja annak, hogy lehetséges legyen a gyógyulás. Jézus gyógyításainál az is nagyon fontos volt, hogy ő látta azt, hogy mennyire sokan szenvednek bűneikben megkötözve. És ő az az egyetlen személy, aki bűnbocsánatot tudott adni. És nem csak bűnbocsánatot, de bűnbánatot is tud ébreszteni az emberben. Apostolok cselekedete 5. fejezet 31. versében ezt olvassuk. Ez az Isten Ezt az Isten fejedelemmé és megtartóvá emelte jobbjával, hogy adjon Izraelnek bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát. Igen, ahhoz, hogy a bűnökből szabadulni lehessen, bármilyen természetű is, bármilyen okból kifolyólag is szenved az ember ebben a kalitkában, ebből Jézus kiutat tud mutatni bűnbánatébresztéssel és bűnbocsánattal. Emlékezzünk Jób történetére. Jób története nagyon régen, nagyon régi történet, szinte az első történetek egyike a Bibliában. Azt olvassuk Jóbról, hogy fedhetetlen, igaz, istenfélő és bűngyűlölő volt. És mégis halálos betegséget kapott, és sok nyomorúságot is, ugye? És megjelennek a barátok körülötte, akik okozati összefüggést látnak az ember személyes bűne és a betegség között. Ez aztán visszatér későbbiekben is, ugye tudjuk nagyon jól, hogy Izrael vallási tanítói is, az ószövetségi zsidó nép történetében, ugye a vallási tanítók, farizeusok, írástudók, ők is azt vallották, hogy az ember személyes bűnének következménye a betegség. És mégis azt kell mondjuk, hogy éppen talán jó példája kapcsán is, de leginkább János evangélium a 9. fejezetében megörökített egyik gyógyítás kapcsán is, hogy ezt így nem lehet ráhúzni egy emberre, hiszen nagyon sok ok lehet, ami miatt valaki beteg. Alapvetően a bűnnek a gyökere húzódik meg, de lehet ugye ez személyes bűn, lehet maga az egyetemes bűn, lehet genetikai előzménye egy-egy betegségnek, vagy lehet olyan dolog is, amit mi szemmel nem látunk. János evangéliuma 9. fejezetében a vakon születettnek a történetét találjuk, és ez a történet ugye úgy kezdődik, hogy Jézus tanítványai megkérdezik Jézust, hogy ki vétkezett ezé vagy ennek szülei, hogy vakon született. És mit mond erre Jézus? Sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei, hanem hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai. Tehát az Isten dolgai, vagyis egy-egy ilyen betegség kapcsán elmondhatjuk azt, hogy ami az embernek a nagy nyomorúsága és ínsége, az az Istennek egy nagy lehetősége. És nagyon szépen ki tud bontakozni, akár maga a történet által, tehát látjuk azt, hogy Isten lelke milyen erővel tud munkálkodni, milyen segítséget tud nyújtani, látjuk azt, hogy esetleg fel tud használni másokat is segítségképpen. De mindenképpen ez egy nagyon fontos dolog, hogy az Isten dolgai, az Isten jelleme, az Isten szeretete nagyon is világossá tud válni egy-egy ilyen helyzet kapcsán. János evangélium a 11. fejezete Lázár feltámasztásáról ír. 4 napos halottat támasztott föl Jézus, és nagyon-nagyon gondosan előkészítette azt, hogy hogyan megy el a családhoz. Tudjuk azt, hogy nem azonnal ment a családhoz. Sőt, azt is tudjuk, hogy amikor még nem halt meg Lázár, csak nagyon megbetegedett, akkor ugye a testvérek Jézushoz küldettek, és ezt az üzenetet kérték, hogy továbbítsák. Uram, ímé, akit szeretsz, beteg. És Jézus azt mondta, ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségére való, hogy dicsőítessék általa az Istennek fia. Igen, hogyha valóban meglátjuk Isten hatalmát, akkor önként és örömtelien tudjuk mi magunk is, akik mondjuk meggyógyultunk egy betegségből, dicsőíteni Istent. Emlékezzünk a 10 leprásnak a történetére. A 10 leprást meggyógyította Jézus, de azt olvassuk ugye Lukács evangéliuma 17. fejezet 11. versétől kezdődik ugye ez a történet, a 10 leprás meggyógyításának története, és itt azt olvassuk, hogy nem mind a 10 ment vissza, hanem csak egy, pont, aki ugye egy samaritánius volt, akitől talán lehet, hogy azt mondanánk, nem is várnánk el, hogy visszamenjen és Jézusnak hálát adjon. Így olvassuk Lukács evangélium a 17. fejezet 15. versétől. Egy pedig ő közülük, mikor látta, hogy meggyógyult, visszatére, dicsőítvén az Istent nagy szóval. És arccal leborula az ő lábainál, hálákat adván néki, és az Samária beli vala. Felelvén pedig Jézus monda, avagy nem 10 tisztulának é meg, a 9 pedig hol van? Nem találkoztak, akik visszatértek volna dicsőséget adni az Istennek, csak ez az idegen. És mondanéki, kelj föl és menj el, a te hited téged megtartott. A 10-ből tehát egynek volt igazi élő hite, és ő menekült meg valójában a betegségtől. Amikor az Istennek ilyen csodáját, ilyen szeretetét, hatalmát, gondoskodását tapasztaljuk, akkor egy lelki ember nem tud más tenni, mint valóban leborul, meghajlik előtte, és hálákat ad. Jézus nagyon sok csodát tett, de emlékezzünk arra is, hogy Jézus nem elégítette ki az, hogy csodatevőként tekintsenek rá. Ő nem pusztán gyógyítóként, orvosként tűnt föl, noha ő a nagy orvos, a legnagyobb orvos. Ő valójában meg akarta értetni az emberekkel, hogy az igaz hit, az élő hit, az nem feltételez csodákat és jeleket sem. Említeném példának okáért a kapernaumi királyi tisztviselő haldokló gyermekének meggyógyítását. Ezt a történetet János evangéliuma 4. fejezetében találjuk. Néhány lényeges elemet szeretnék kiemelni ebből a gyógyításból. A kapernaumi királyi tisztviselő elkövette azt a hibát, hogy ő jeleket és csodákat várt, mint ahogy sokan mások is. És Jézustól feddést kapott. A 48. vers, tehát János evangélium a 4. fejezet 48. versében ezt a feddést olvassuk. Ha jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek. Ezt a feddést megszívlelte ez a tisztviselő, és belátta azt, hogy az igaz hit nem állítja előfeltételül a jeleket és csodákat. Valójában a jelek és a csodák azok az élő hitnek a következményei. És mivel ezt ő megértette, ezért Jézus megtette neki azt, amit kért. Így olvassuk az írásban, ezt mondta neki Jézus, menj el, a te fiad él, és hitt az ember a szónak, amit Jézus mondott néki, és elment. És meggyógyult a fia. Jézus gyógyításainál néhány történetre biztos emlékszünk, így fejből is, olvassuk azt, hogy különböző eszközöket használt Jézus ahhoz, hogy meggyógyítson, például egy vaknak visszaadja a látását. Emlegettük már az imént a vakon született meggyógyítását, János evangélium a 9. fejezetében ezt a történetet az imént már ugye szóba hoztuk, és itt azt olvassuk a vakon született meggyógyításánál, hogy Ezeket mondván a földre köpe és az ő nyálából sárt csinála, és rákené a sarat a vak szemeire. És mondanéki, menj el, mosakodjál meg a Siloám tavában, ami azt jelenti küldött. Elméne azért, és megmosakodik, és megjöve látva. Milyen érdekes, hogy most akkor ezek az eszközök, ezek fontosak. Különben nem gyógyulhatott volna meg az ember, hiszen nem olyan régen beszéltünk arról, hogy elég egy szót szólnia is Istennek, és meg tud gyógyítani bárkit. Akkor most miért is vannak ezek az eszközök? Miért kell ugye elmenni a Siloám tavába megmosakodni? Vagy mi szükség van erre a sárra? Ezek az engedelmességnek a próbái. Ahhoz, hogy Jézus gyógyítani tudjon, élő hitre, engedelmes szívre, töredelmes szívre van szükség. Meg kellett erről győződnie Jézusnak bizonyos esetekben, hogy valóban, ha ő ezt vagy azt kéri, akkor megteszi a beteg. Hasonló történet a szíriai Naamánnak a története, ő is bélpuklos volt, és őről azt olvassuk, hogy eleinte bizony nem akart engedelmeskedni. Ugye a szíriai király seregének fővezére volt, a történetet Királyok második könyve 5. fejezetből lehet elolvasni. Nem fogjuk most elolvasni, de azt szeretném kiemelni, hogy hogyan viselkedett Naamán. Ugye itt Elizeus próféta volt az, akit hát Isten követeként jelölt ki az Isten, hogy a gyógyítást közvetítse. És azt mondta Elizeus próféta, hogy menjen el és fürödjön meg 7-szer a Jordánban, hogy megújuljon és megtisztuljon a teste. És a szíriai Naamán erre megharagudott. Azt mondja, ímé, én azt gondoltam, hogy ki jöjj hozzám, és előállván segítségül hívja az Úrnak, az ő Istenének nevét, és kezével megilleti a beteg helyeket, és úgy gyógyítja meg a kiütést. Avagy nem jobbaké a Bana és Párpár, Damaszkusz folyóvizei, Izrael minden vizeinél. Így okoskodott Naamán, ő elgondolta, hogy valójában hogy is kellene neki meggyógyulnia. De ez nem az ő elképzelése szerint történt, és eleinte ugye nem is tudott részesülni a gyógyításban, hiszen hát nem volt meg az engedelmesség. A történet úgy folytatódik azonban, hogy belátja a hibáját, belátja az engedetlenségét, és aztán bement a Jordánba, bemerítette magát 7-szer, és ekkor tudott az ő teste megtisztulni. Jézus gyógyításainál meg kell emlékeznünk arról is, hogy ő nagy együttérzést tanúsított minden beteggel szemben. Ő, így olvasok Ézsaiás próféta könyve 54. fejezet 15. versében, hogy magasságban és a szentségben lakozik, de a megrontott és alázatos szívűvel is. Ezek kulcskérdések. Töredelmes, alázatos szív. És akkor az Isten, aki a mennyei magasságban van, ő le tud hajolni. Nem elég rövid akarja, éppen, hogy hosszú akarja, bárhova elér, bármit meghal. Ő az, aki a szívek és vessék vizsgálója, és mindent jól lát, jól tud. Jézus gyógyításainál talán még azt is megemlíthetjük, mint fontos jellemzőt, hogy ő nem szerette a feltűnést, nem szerette azt, hogy szenzációként ilyen körülmények közepette gyógyítson. Általában félrevonulva szerette a csendet, a nyugalmat, szerette azt, hogy ezektől a látványos külsőségektől távol tartsa magát. Sokszor még a betegeknek is megtiltotta, hogy beszéljenek arról, hogy ő volt, aki meggyógyította, meg hogy hogyan gyógyította meg. Azért volt Jézus ilyen óvatos, mert egyrésztről ugye tudjuk azt, hogy nagy volt az ellenérzés vele szemben. Ugye ő, aki csodáit és a gyógyításait Isten erejével végezte, hiszen olvassuk Lukács evangélium 5. fejezet 17. versében, hogy az Úrnak hatalma van ő vele, hogy gyógyítson. Azután Lukács evangélium a 4. fejezet 18. versében azt olvassuk, hogy az Úrnak lelke van én rajtam. Apostolok cselekedetéből a 10. fejezet 38. versét is idéztem már, hogy mind kené fel őt az Isten szent lélekkel és hatalommal, illetve az Isten vala ő vele. Tehát egyértelműen beszél az írás arról, hogy Jézus az ő csodatételei, gyógyításait az Isten hatalmával tette. Ezzel szemben a farizeusok úgy okoskodtak, hogy ő Beelzebub, tehát az ördög erejével gyógyított. Hányszor vádolták meg azzal, hogy szombatrontó, vagy Isten káromló, mert ő az, aki meg tudja bocsájtani a bűnöket. No, egy ilyen ellenséges környezetben Jézus nem tehette ki magát annak, hogy a megváltási tervben foglalt küldetését ne tudja teljesíteni. Nem akarta, hogy egy felesleges messiási izgalom keletkezzen körülötte, ami kiváltja a római hatóságoknak a fellépését, ellenérzését. Aztán az is ok volt, ugye, hogy távol tartotta a betegeket attól, hogy beszéljenek a gyógyítás körülményeiről, hogy az Ószövetségi Izrael népének története arról is tanúskodik, hogy a papoknak milyen szerepe volt abban, hogy megállapítsanak egy gyógyulást. Tehát oda kellett menni, például egy leprásnak oda kellett menni a paphoz, hogyha meggyógyult, és a pap volt arra hivatott, hogy eldöntse, hogy valóban ő egészséges-e. Ugye a lepráról tudjuk azt, hogy egy halálos betegség volt, és elkülönítették, tisztátalannak tekintették a leprás embert. Ők városon kívülre külön helyen lehettek együtt mindazok, akik ugye ebben a betegségben szenvedtek, és Jézus ugye a leprát is meg tudta gyógyítani, a már előbb megismert feltételek alapján. Tehát nem tehette ki a beteget Jézus annak, hogy esetleg a papok, ha megtudják, hogy Jézus a gyógyító, akkor a beteget már csak azért sem fogják egészségesnek nyilvánítani, mert ellenérzetet támasztanak Jézussal szemben. És aztán lehettek ugye olyan okok is még, hogy például egy gyülekezetből való kivetés. Tehát Jézus nagy tekintettel volt mindenre, mégis sokszor olvassuk azt, hogy hiába a tanács, a beteg annyira lelkes volt, és szinte megfeledkezett erről a tiltásról, mégis elmondta a gyógyulás hírét, és hát ugye vagy lett ennek ilyen következménye, negatív következménye, mert mondjuk éppen kivetették a vakon születettet a gyülekezetből, vagy tudtak úgy alakulni Isten kegyelméből a körülmények, hogy mégsem történt nagy baj. És hát utoljára természetesen még lehetne azért jellemzőket sorolni, de még egy fontos dolgot így utoljára kiemelnék Jézus gyógyításaival kapcsolatban. Ő mindig reménnyel töltött be minden elepet lelkült, minden szenvedőt. Nála mindig volt jó szó, mindig volt jó tanács, és ez nekünk is egy olyan példa, amivel élhetünk, hiszen mi magunk is, akik Isten követőinek valljuk magunkat, szembe találkozunk óhatatlanul is környezetünkben sok olyan beteggel, akinek lehet, hogy csak egy egyszerűbb lelki problémája van. Mégis, hogyha értelemmel hallgatjuk, lehet, hogy sokszor elég csak ennyi, nem is kell szólni. Lehet, hogy csak néhány mondatot kell mondanunk. Lehet, hogy csak egy ölelésre van szükség. de ezek az apró cselekedetek is hatalmas gyógyító erőt tudnak képviselni. Jézus békességet és nyugalmat adott a megfáradtaknak. Máté evangéliumában olvassuk a 11. fejezet 28. versében, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettek, és én megnyugosztlak titeket. És olvassuk azt is János evangélium a 14. fejezet 27. versében, hogy békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek. Nem úgy, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és ne féljen. Milyen bátorítóak ezek a gondolatok is. És engedjétek meg, hogy most néhány idézetet olvassak Ellen White a Nagy orvos lábnyomán című könyvéből. 172-173. oldalról fogom olvasni ezeket az idézeteket. Egyébként, ha ki akarjuk keresni a fejezetet, akkor a 18. fejezetben vannak az idézetek, és maga a fejezet címe a test és a lélek kölcsönhatása. Ha Isten szeretetének napsugara fénnyel árasztja el a lélek homályos zugait, akkor eltűnik a nyugtalanság, kimerültség, elégedetlenség és megelégedett öröm eleveníti meg a lelket, erősíti és gyógyítja a testet. Krisztus minden próbában segítséget nyújt, ha kérjük. Szemeink megnyílnak, és meglátjuk az igében feljegyzett ígéreteket, a gyógyítás ígéreteit. A Szentlélek megtanít arra, hogyan hasznosítsunk minden áldást, hogy azok a bajok ellenszerévé legyenek. Minden keserű pohárra, amely ajkunkhoz ír, találhatunk egy-egy gyógyító ágat. Akik Isten vezetésére bízzák és szolgálatára szentelik életüket, sohasem kerülhetnek olyan helyzetbe, ami Isten gondviselésén kívül esik. Bármilyen legyen is a helyzetünk, ha igéjének cselekvői vagyunk, van vezetőnk, aki igazgatja utunkat. Bármilyen bonyolult is a problémánk, biztos tanácsadónk van. Bármi a bánatunk, veszteségünk, vagy bármilyen elhagyatottak vagyunk is, együttérző barátunk van. Az Isten városába vezető úton nincsenek olyan nehézségek, amelyeket a benne bízók le ne küzdhetnének. Nincsenek olyan veszélyek, amelyekből ki ne menekedhetnének. Nincs olyan bánat, nincs olyan sérelem, nincs olyan emberi gyengeség, amelyre Krisztusnál ne lenne orvosság. És hogy ne csak ezeket az idézeteket vigyük el útravalónak, hanem a Bibliában szereplő ígéreteket is, nagyon sok ilyen gyógyításra vonatkozó ígéret van, de engedjétek meg, hogy néhányat, amelyek úgy nekem kedvesek voltak, kiválasztva elmondjam ezt nektek. Ézsajás könyve 57. fejezet 18-tól 19. versét olvasom. Utait láttam, és meggyógyítom őt. Vezetem őt, és vigasztalást nyújtok neki és gyászolóinak. Megteremtem ajkaikon a hálának gyümölcsét. Békesség, békesség a messze és közel valóknak, így szól az Úr. Én meggyógyítom őt. Jeremiás könyve 30. fejezet 17. verséből idéznék egy mondatot. Mert orvosságot adok néked, és kigyógyítlak a te sérülésedből, azt mondja az Úr. A 103. Zsoltár 2. és 3. igeversét is olvasnám. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Jól ismert szombatiskolánkból ugye a zsidókhoz írt levél. Most fejeztük be a tanulmányt, és a 11. fejezet ennek a levélnek a hithősökről szól, akik ugye hit által, élő hit által mi mindent tudtak leküzdeni. A 34. vers így szól a 11. fejezetből. Megoltották a tűznek erejét, megmenekedtek a kard élitől, felerősödtek a betegségből, erősek lettek a háborúban, megszalasztották az idegenek táborait. És Jakab apostol könyvében is van egy nagyon szép ígéret, 5. fejezet, 15. verse. És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnt követett is el, megbocsáttatik néki. És végezetül Jelenések könyve 3. fejezet 10. versét említeném. Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljő, hogy megpróbálja a föld lakosait. Azt hiszem, hogy érezzük ennek a témának az aktualitását, hiszen egyre nyomorúságosabb életkörülmények közé kerülünk. Most még a Jóisten kegyelme, hogy nekünk viszonylag konszolidált helyzetünk van, de mi se tudhatjuk, hogy mikor kerülünk ilyen vagy olyan nyomorúságba, hogyan hatnak ránk események, milyen lelki problémát okozhat, és hogy a környezetünkben is láthatjuk, hogy ezek a hirtelen jövő, nagy horderejű, negatív jelenségek hány és hány embert rettentenek meg, és bizonytalanítanak el, és keresik a kapaszkodót az emberek, keresnek kiutat. És ebben a világban, ahol olvassuk az írásban, hogy a megrendíthető dolgok meg fognak rendülni, és egyedül csak a rendíthetetlen dolog, az Isten beszéde fog megállani. A Jóisten azt szeretné, ha minden őt követője segítségül tudna lenni az ilyen helyzeteken, és másoknak is utat tudna mutatni. Felhívni a figyelmet a nagy orvosra. Akár csak néhány egyszerű jó tanáccsal, mint az aranyalma ezüst tányéron. Lehet, hogy csak ennyit kell tennünk. De lehet, hogy néhány természetes gyógymódot kell ajánlanunk. Az egyszerű természetes gyógymódoknak is egyre inkább eljön az ideje. És ne feledjük azt is, hogy az első korintusi levél 12. fejezete milyen megbízásokat tartalmaz. Lapozzuk fel Pál apostol korintusiakhoz írt első levelét, és abból is a 12. fejezetet. És a 12. fejezetben nézzük meg a 7-től 9-ig tartó igeverseket. Mindenkinek azonban haszonra adatik a léleknek kijelentése. Némelyiknek ugyanis bölcsességnek beszéde adatik a lélek által, másiknak pedig tudománynak beszéde ugyanazon lélek szerint. Egynek hit ugyanazon lélek által, másnak pedig gyógyítás ajándékai azon egy lélek által. És ugyanennél a fejezetnél maradva, tehát első korintusi levél 12. fejezetéből a 28. verset is olvasnám. És pedig némelyeket rendelt az Isten az Anya Szent Egyházban először apostolokul, másodszor profétákul, harmadszor tanítókul, azután csodatévő erőket, aztán gyógyításnak ajándékait, gyámolokat, kormányokat, nyelvek nemeit. És azt is szeretném még felidézni, hogy Jézus hogyan bízta meg az ő tanítványait. Máté evangélium a 10. fejezetében a 7. és 8. verset olvassuk el. Tehát Máté evangélium 10. fejezet, 7. 8. verse. Elmenvén pedig prédikáljatok mondván, elközelített a mennyeknek országa. Betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat támasztatok, ördögöket üzzetek, ingyen vettétek, ingyen adjátok. És Lukács evangélium a 10. fejezetében a 70 tanítvány megbízásáról is olvashatunk. Tehát Lukács evangéliuma, 10. fejezet, először a 9. verset olvasom, utána a 17. És gyógyítsátok a betegeket, akik ott lesznek, és mondjátok nékik, elközelített hozzátok az Isten országa. És a 17. vers arról tesz tanúbizonyságot, hogy visszatérnek a tanítványok örömmel, és ezt mondják, Uram, még az ördögök is engednek nékünk a te neved által. Igen, Isten művében különböző ajándékok adatnak, különböző képességeket nyújt azoknak, akik valóban őt hűséggel követik, és nagy megbízatást szán a végidőben egyre több követőre. A démoni világ ereje is egyre erősödik, és az Isten dicsőségének, az Isten hatalmának, az Isten dolgainak egyre nyilvánvalóbbá kell válnia. Sátán egyre inkább törekszik arra, hogy nyomorba döntse az embereket. És ennek kell legyen egy ellenpontozása. Az Isten azt szeretné, hogy minél több ember tudjon üdvözíteni, minél több szenvedőn tudjon enyhíteni, minél több embert meg tudjon szabadítani a bűnbetegségből. És én szívem mélyéből kívánom, hogy sikerüljön mindannyiunknak meghallani, milyen feladatot, milyen küldetést bíz ránk az Isten. És mindannyian, akik az egyetemes papság részesei vagyunk, ebben a feladatban helyt tudjunk állni, amit ránk bíz az Isten. És segítsük azt, segítsük a betegeknek az útját, segítsük a szenvedőknek, a nyomorúságban lévőknek útját, enyhítsük ezt a fájdalmat, hogy minél többen el tudják mondani azt, amit Ezékiás király is elmondott. Ézsaiás könyve 38. fejezete örökíti meg ezeket a gondolatokat. Ímé áldásul volt nékem a nagy keserűség, és te szeretettel kivontad lelkemet a pusztulásnak verméből, mert hátad mögé vetetted minden bűnömet. Adjon mindannyiunknak erőt és bölcsességet a Jóisten, és tegye eredményessé minden szolgálatunkat az ő nevében. Amen. Mennyei édesatyánk, szerető jó úrunk, hálával és köszönettel állunk meg itt színed előtt. Megköszönjük mindazt a jó téteményt, mindazt az áldást, amit eddig elvehettünk a te kegyelmedből. És köszönjük Istenünk azt is, hogy megengedsz az életünkben nehéz élethelyzeteket, megengedsz betegségeket is. De nálad van a gyógyulás receptje. Te vagy a testi-lelki orvos, és valóban a szív csak nálad talál enyhülést. Istenünk, köszönjük a gondviselésedet, hogy te letekintesz a mennyből, és te mindenkit látsz. Mindenkinek jól tudod a gondját, baját. És azon munkálkodsz, hogy az emberek megismerjenek téged, élő hitre jussanak, engedelmes, töredelmes, alázatos szívvel keressenek, téged hívjanak segítségül, és akkor te meg tudod mutatni igazán a hatalmadat. Add Istenünk, hogy mi ne a magunk bajával legyünk elfoglalva, és ne tántorítson el bennünket a világ nyomora, hanem érezzük szívünkben azt, hogy mi az, amire te elhívtál. Lássuk azt, hogy mi mindent kell még tennünk, és adj nekünk buzgóságot, adj nekünk folyamatos lelki késztetést arra, hogy többet tegyünk másokért, mint amit eddig tettünk. Köszönjük Istenünk, hogy velünk vagy ebben a munkában, és munkálod ezt az utat, segítesz bennünket is, és mindazokat, akik őszintén vágynak a te igazságod befogadására, és a te gyógyító erődre. Jézus nevében köszönjük, hogy meghallgatsz, és szent lelked által velünk vagy. Amen.